tudod, mi az üsző? Még sosem forgattál acatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Biztos azért sokat, igen, hogy lehúzzuk, igen, mert biztos sokan kíváncsiak arra.
Biztos sokan jártatokban, keltetekben láttatok szarvasmarhákat teherautón.
Szomorúan kukucskálni kifelé, igen.
Igen, meg vagy röfit. Tyúkokat, nyulakat, sertéseket, de hogy kerül az ifára a marha, na ennek fogunk utána járni, kicsit bulvárosra vettük ugyan a bevezetőt, de talán a téma fontossága megér egy kis figyelemfelkeltés. A vonal túlsó végén dr. Pallós László, a Nébih állatvédelmi osztályvezetője, országos állatvédelmi főfelügyelő is ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Kedves hallgatókat is!
Hát én gyakorta szembesülök vele, hogy nagyon eltávolodtunk mi attól, hogy hogy kerül egy-egy adott élelmiszer az asztalra, és gondoltunk egy nagyot, hogy egy kicsit eloszlatjuk itt a információ hiányt abban az ügyben, hogy hogyan szállítják az állatokat az állattartó teleptől a vágóhídra, vagy a feldolgozásuk helyére.
Illetve hogyan szállítják, és hogyan kellene,
igen, hogyan kellene, igen. Itt, az először problémák. Is, hát ugye gondolom nem egyszerű feladat az állatokat magára a szállító eszközre felvinni. Van erre szabályzat, hogy ezt hogyan kell megoldani?
Igen, természetesen van itt, akkor gyorsan azzal kezdeném, hogy ugye kétféle állatszállítást különböztet meg a vonatkozó jogszabály, az egyik az úgynevezett rövid távú állatszállítás, ami a 8 órát meg nem haladó szállítást jelenti. Ez például akkor következik be, amikor két egymáshoz közeli telepre szállítanak mondjuk állatokat továbbtartásra, vagy mondjuk egy közeli vágóhídra érkezik egy állatszállítmány. Van ugyanakkor egy másik csoport, ami már problémásabb egy kicsit, azok a hosszú távú állatszállítások, amelyek meghaladják a 8 órát. Ez azért problémás, mert 8 óra alatt azért nagyon sok minden történik az állattal. Ugye szomjas lesz, éhes lesz, sőt a nyári forró napokban hát bizony a belső hőmérséklete a kamionnak is jelentősen fölemelkedik, tehát még a hőstressz is problémát okoz neki. Visszatérve a kérdésre, annak is természetesen megvannak a szabályai, hogy mondjuk hogy lehet fölterelni sertéseket, vagy juhokat, vagy szarvasmarhát, vagy akár lovat egy gépjárműre. Nyilván az alapvető szabály, hogy minden szükséges szenvedéstől, sérüléstől meg kell őket kímélni. Tehát a
hát de nyilván egy ló, vagy egy marha, vagy akármilyen állatot mondunk, nem szívesen megy ilyen helyre. Hát nem járt ott előtte fél,
alapvetően nem. Itt ugye különbséget tennék mondjuk versenyló, tehát hobbi célból tartott ló, és mondjuk gazdasági haszon célból tartott ló, vagy egyéb állatok között, mert nyilván azok az állatok, akiket rendszeresen szállítanak, ott már van egy kialakult ritmus, tehát az könnyebben működik, de például, ha juhokat szállítanak, akkor ott ki lehet használni a nyájszellemet, ugye, hogyha a vezérkos elindul egyfelé, akkor a nyáj utána követi, de nagyon fontos például azt tudni, hogy az állatok nem szívesen mennek olyan helyre, ami mondjuk világosból sötétbe vezet, tehát mondjuk úgy kell a rakodást megoldani, hogy az állatoknak a napsütötte területről ne kelljen árnyékos területre belépniük, mert az óhatatlanul riadalommal tölti el őket. Nyilván az se, hogyha túl meredek a rámpa, az se, hogyha csúszós, vagy ha oldalt le tudnak esni, de erre mind szigorú szabályok vannak.
Hogy lehet rávenni, hogy akkor előre? Egész, mikor én ilyen agrár gyakorlaton voltam, egész változatos eszköztára volt az állattartóknak arra, és már tanultunk arra, hogy van ilyen elektromos ösztöke nevű készség, amit hogyha hozzáérünk, akkor egy kis elektromos ütés érje az állatot, ez nógatja előre azon az úton, amin nem akar esetleg elsőre végigmenni.
Alapvetően az a jó, hogyha az állattartók, állatgondozók ugye ismerik annyira az állataikat, hogy ők megfelelő módokkal tudják őket terelni, akár mondjuk terelőlapokkal lehet mondjuk a sertéseket a megfelelő irányba terelni. Valóban van egy ilyen eszköz, az elektromos ösztöke, de ez nagyon fontos, hogy csak nagyon rövid ideig, 1-2 másodpercig lehet használni a tömeges izmokon, tehát például a szarvasmarhánál vagy sertésnél a farizmokon. És az is nagyon fontos, hogy csak akkor használható, hogyha az állat előtt járható szabad út van. Tehát én azt mondanám, hogy az ilyen ösztökét azt legutolsó esetőségként alkalmazzuk, inkább próbáljuk meg egyéb módokra terelni az állatot.
De az, hogy sűrű káromkodások között ütjük, verjük őket, hogy menj már fel, a jó ég áldjon meg, és akkor most finoman fogalmaztam
hát,
el.
Hát az most már gyakorlatilag elképzelhetetlen, tehát igazából itt most már terelőfolyósokat alakítanak ki, illetve hát az állatgondozók a megfelelő tapasztalatukat használva terelik. Mondom úgy, hogy szükségtelen szenvedéstől, fájdalomtól mindenképpen mentesíteni kell az állatokat, tehát azt, hogy esetleg megütni őket, vagy szemüknél, farkuknál fogva megfogni ezeket a jogszabály szigorúan tűrjön.
Oké, és be is tartják, bocsánat, még mielőtt tovább szaladunk, be is tartják ezt a gazdálkodók vagy
meg
állatok,
meg ezt ellenőrzi
szállítók,
adott esetben ön vagy a munkatársai?
Igen, mennyire hatik?
Abszolút be kell tartaniuk, igen, az ellenőrzés gyakorlatilag akkor szinte biztos, hogyha hosszú távú állatszállításról van szó, mert a hosszú távú, tehát a 8 felett meghaladó állatszállítások esetében mindig hatósági állatorvos indítja a szállítmányt, tehát ő ott van, figyeli a rakodást, figyeli a gépjármű állapotát, az állatok állapotát, a terelés módját, a kísérő dokumentációkat, tehát akkor egy alapos ellenőrzésen esik át az egész szállítmányt.
Oké, tegyük fel, hogy fent vannak ezek az állatok, és akkor nem rövid időre, de nézzük meg azért, ha rövid ideig szállítjuk, akkor mire kell figyelni, és kinek? Ez a sofőr feladata, vagy ilyenkor van egy állattartó kísérő a járművön, vagy ezt hogy kell a gyakorlatban elképzelni?
Hát a rövid táv az viszonylag egyszerűbb, ott is van ugye egy szállító, aki vállalja, hogy az állatokat A-ból B-be elszállítja, de mondjuk, hogyha a két telep között, tehát egy létesítménynek a két telepek között szállítják az állatokat, akkor nyilván az maga a gazdaság, aki ezt az egész szállítást megszervezi, illetve az ő tapasztalt sofőrjei lesznek felelősök a szállításért. Abban az esetben viszont, hogyha hosszú távú állatszállításra indul a szállítmány, akkor mindenképpen van egy olyan szállítmányozott cég, aki vállalja a szállítás lebonyolítását, és akkor egyfelől ő felel az út végéig az állatok épségéért, másfelől a gépjárművezetőnek, illetve a kísérőjének is egy kötelező képzésen kell részt venni. Ez Európai Uniós előírás, tehát ez valamennyi hosszú távú állatszállító járművön szolgáltató teljesítő gépkocsi vezetőknél és kísérőknél így van. És ők pontosan tisztában vannak avval, hogy mennyit utazhatnak az állatok egyhuzamban, milyen gyakran kell megnézni az állatokat. Van egy vészhelyzeti intézkedési tervük, hogyha mondjuk baleset történik, vagy mondjuk a vízellátás megszakad, mert a hosszú távú szállító járműveken ugye folyamatos ivóvízellátást biztosítanak az állatoknak. Ha bármi probléma van, úgynevezett viszmajor, akkor megvan, hogy kit kell értesíteniük, és hogyan kell megoldani a helyzetet.
Mit kell tennie egy ilyen mondjuk hosszú távra állatot szállító szakembernek? Etetni, itatni ugyanúgy, mint az állattartónak, meg almolni?
Gyakorlatilag az egyik legfontosabb, hogy már a berakodáskor figyeljen, hogy semmiképpen ne kerülhessen több állat az adott fajból föl a gépjárműre, mint amennyire az engedélye szólt. Ugye ezeket a hosszú távú állatszállító járműveket hatóság ellenőrzi, illetve engedélyezi, és maximálisan csak annyi állat kerülhet fel az adott fajból, illetve korcsoportból, amennyire az engedélye szólt. Tehát egyrészt ezt kell ellenőriznie. Másrészt ellenőriznie kell, hogy működjön a hőmérsékletregisztráló berendezése, a GPS-e, valamint az itató berendezés. Meg kell nézni és gondoskodni kell róla, hogy megfelelő takarmánya, megfelelő mennyiség és minőségű takarmánya rendelkezzen. Ezen túlmenően pedig tudván, hogy élő állatot szállít, ezt egyrészt jelölnie kell a gépjárművön, másrészt meg ennek megfelelően a manővereket óvatosan lefolytatnia, illetve pontosan ismernie, hogy egy-egy állatfajt meddig lehet egyhuzamba szállítani. Ha mondjuk most szarvasmarháról beszéltünk, ugye őket maximum 29 órán keresztül lehet egyhuzamba szállítani, méghozzá úgy, hogy 14 óra után egy órát meg kell állnia, és akkor meg kell etetnie, itatnia az állatokat. Majd további 14 óra után, hogyha még mindig nem érkezik el a céljára, akkor úgy kell megtervezni az utat, hogy egy pihentető állomást, egy ellenőrző állomást útba kell ejtenie, ahol le kell terelnie az állatokat, és ott egy napot pihennek az állatok, közben esznek, isznak, és ezt követően folytathatják az útjukat.
Mi történik, ha extrém időjárási körülmények vannak? Ugye most éppen a nagy meleg, de van, amikor, nem tudom, télen meg mínusz 15 fok és hóvihar van. Ilyenkor különleges rendelkezések lépnek életbe?
A nyári időszakra mindenképpen van egy olyan útmutató, amit a hatósági állatorvosainknak be kell tartani, tehát például a férőhelyet ilyenkor növelni kell, tehát 20%-kal több férőhelyet kell számolni egy-egy állatra, mint amit a jogszabály előír, illetve nagyon fontos, hogy amikor megtervezik az utat, akkor ez a tervezés reális legyen, és például azt is kalkulálják be, amikor az út mennyiséget meghatározzák, hogy például a bolgár-török határon általában 5-6 órát várakoznia kell a szállítmánynak. Tehát igazából mindezeket tudatosan át kell gondolnia, meg kell szerveznie, és a hatósági állatorvosok indítja a szállítmányt, mindezek ismeretében fogja elindítani, vagy megtiltani a szállítmány indítását. Most egyébként, miután meglehetősen nagy meleg tombol, főleg ugye a déli országokban, Bulgária területén például, ezért átmenetileg tiltásra kerültek a hosszú távú kérdező szállítmányok indítása.
Mi a helyzet a hobbi állatokkal? Ugye a lovakról már szó esett, hogyha valaki lovas, és akkor egy ilyen kis készséggel maga szállítja az állatot, de vannak ilyen állatvédelmi állatok szállításával kapcsolatos szabályok, mondjuk kutyákra, meg macskákra is?
Ott igazából dokumentális szabályok vannak, tehát ha mondjuk kutyánkkal szeretnénk utazni az Európai Unió területén belül, akkor általánosságban három dologgal mindenképpen rendelkeznie kell a kutyának. Egyrészt egyedileg meg kell, hogy jelölve legyen mikrocsippel, de ez ugye amúgy is kötelező Magyarországon. Másfelől egy e-book levelet kell a szolgáltató állatorvostól kiváltani, harmadrészt pedig érvényes veszettségoltással kell rendelkezni a kutyának. Nyilván, hogyha visszük kedvencünket nyaralni, akkor az állatvédelmi előírásokat talán nagyon bízom benne, hogy nem szükséges jogszabályba foglalva meghatározni, hiszen ha valaki elviszi kedvencét nyaralni, az azért teszi, mert családtagként tekint rá, tehát én biztos vagyok benne, hogy megfelelő időnként megáll, hogy a kutya elvégeztesse a dolgát, kicsit kinyújtózhasson, szükség esetén ihasson, illetve adott esetben ehessen. Tehát itt inkább a dokumentális feltételek azok, amelyeket meg kell teremteni, hogy bátran utazhassunk kedvencével.
Igen, egy általános képet adna végezetül, hogy ezek a szabályok, amikről beszéltünk, ezek mennyire vannak betartva, akár a gazdák részéről, akár a egyszerű állampolgárok részéről, meg gondolom széles körben ellenőrzik ezeknek a szabályoknak a betartását. Mit tapasztaltak?
Én most a dokumentációról, tehát a kettőresből tartott állatok kísérő dokumentációjának az ellenőrzéséről nem beszélnék részleteiben, mert ez ugye elvileg, hogyha egy közúti ellenőrzéssel mondjuk Németországban a rendőr megállít minket, és látja, hogy kutya van a kocsiba, akkor el fogja kérni nyilván az e-book levelét is a kutyának, vagy ha nagy isten kedvencünk harap mondjuk a horvátországi strandon, akkor megint csak ugye látótérbe kerül a kutya, tehát mindenképpen azt mondanám, hogy ezeknek a dokumentumoknak meg kell lennie. Viszont a gazdasági használatok esetében más a helyzet, hogy gyakorlatilag ezt az egész Európai Unió területén nagyon szigorúan veszik, és folyamatosan ellenőrzik, egyrészt mélységi ellenőrzések keretében, másrészt a határkilépéseknél, és ott nem csak a hatóság, hanem a civil állatvédők is folyamatosan ott vannak, és a problémákat ők is jelzik a hatóság felé. Illetve működik egy úgynevezett kapcsolattartó rendszer az Európai Unió területén belül, valamennyi tagállam kimondottan állatszállításos kontaktpointot, kapcsolattartót jelölt ki. Ők éjjel-nappal elérhetőek, és pont az a feladatuk, hogyha a nemzetközi állatszállítások során bármi probléma adódik, akkor azonnal megoldást találjanak, akár a tagállamok közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartáson keresztül.
Jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes szelete ez a hétköznapjainknak, és hát hála önnek megismertük ezt a szeletét hétköznapjainknak. Köszönjük szépen, és akkor köszönjük. Sok sikert a tevékenységükhöz.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra. Dr. Pallós Lászlóval, a NÉBIH állatvédelmi osztályvezetőjével, országos állatvédelmi főfelügyelővel beszélgettünk arról, hogy kerülnek a marhák a kamionra, és ha már ott vannak, akkor hogyan kellene, vagy kell velük bánni.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.